Ha megjelenne előtted egy angyal, akiről egyértelműen tudnád az, hogy Istennek az angyala, és nagyon fontos üzenetet hoz számodra, és ez az angyal azt mondaná neked, hogy döntened kell, hogy melyiket választod, a pusztát vagy a pusztulást. Hogy döntenél? Hogy azt mondaná neked, hogy holnaptól, vagy éppen mától, ettől a momentumtól el kell döntened, hogy merre mész tovább, balra vagy jobbra. A pusztába, vagy a pusztulásba. Hogyan döntenél? Mit választanál? És akkor ahhoz, hogy megértsük, hogy miről is van szó ebben a felvételben, ebben az üzenetben, elmondanék egy nagyon fontos történetet. Közben a kérdést megkérlek szépen, ne téveszt szem elől. Puszta vagy pusztulás? Azt mondaná az angyal, hogy kész, lejárt az életed ideje, de még mostantól élhetsz egy darabig. A pusztában. A pusztában. Vagy pedig a pusztulást választod. Hogyan döntenél? Persze, aki ismeri a Bibliát, szerintem már nagyjából érti a kérdést is, hallja a választ is az ő fejében. Én legfőképpen azokért beszélek, akik még nem igazán vannak tisztában azzal, hogy mi a tét. Mi a tét az életben. Nyilván a legtöbb ember, én úgy sejtem, a legtöbb ember nincs felkészülve arra, hogy meghalljon. Hogy belemenjen önszántából a pusztulásba. És talán a legtöbben azt mondanák, hogy inkább a pusztát választják. Lehet, hogy nem lesz olyan kényelmes az élet mostantól, nem lesz olyan csili-vili, nem lesz annyira európai, nem lesz annyira nyugati, de élni fognak. Élni fognak addig, amíg teljes mértékben a lelkük meg nem kapja a békességet. Azt a békességet, ami szükséges ahhoz, hogy úgy lépjék át az élet és a halál küszöbét, hogy teljes békességgel, teljes nyugalommal, mint ahogy ugye a régi idősek, régi öregek ugye átlépték. Nem mindenki közülük sem, de sokan, mint ahogy többször mondtam, itt Székelyföldön még vannak ilyen öreg emberek, akik elérkeztek az életük végére, de nem meghaltak, hanem megboldogultak. Teljes békességük volt nekik, és úgy lépték át, avval a lelki békével lépték át az élet és a halál küszöbét. Ez a kérdés még egyszer, hogyha ebben a momentumban döntened kéne afelől, hogy mit választasz, most meghalsz, ebben a momentumban, vagy a mai nap folyamán meghalsz, tehát belemész a pusztulásba, vagy pedig kimész a pusztába, ahol még élni fogsz, és ahol lesz alkalmat és lehetőséget arra, hogy megbékülj a teremtőddel, hogy a lelkedben legyen békesség, amikor átléped az élet és a halál küszöbét. Aki ismeri a Bibliát, azt tudja, hogy amikor az Úristen kivezette a hébereket, a zsidókat Egyiptom földjéről, akkor 40 éven keresztül a pusztában hordozta őket. Vajon azért történt-e ez, mert ő egy szadista Isten, és örömét lelte abban, hogy az ő népen nélkülöz, és hát nincsen meg az a kényelem, meg az a biztonság, sátorban kell lakjanak, minden nap tovább mennek. Vajon ő azt akarta, hogy kínozza azokat az embereket? Vagy valami mást akar. Annál is inkább, hogy tudjuk, hogy a Egyiptom és a Kánaán földje közötti távolság körülbelül egy ilyen 40 napnyi járóföld lett volna. Tehát 40 nap alatt tulajdonképpen ők bemehettek volna, bevonulhattak volna Egyiptomból a Kánaán földjére. Mégis 40 éven keresztül hordozta őket az Úristen a pusztában. A puszta jelentése, a pusztának a puszta jelentése az, kedves hallgatók, hogy akik bementek a pusztába, ugye, Mózes után. Azok az emberek elszakadhattak a testiségtől, a testi gondolkodástól, a földhöz ragadtságtól. Ezáltal megélénkült az ő elméjük, az ő szívük, az ő lelkük, és megtapasztalhatták azt, hogy jóval kevesebbre van szükségük, mint gondolnák, ahhoz, hogy nekik legyen békességük. És 40 év alatt az történt, hogy ezek az emberek ugye megtanulhatták azt, hogy annélkül, hogy erőst akarnák, vagy megkínlónának értelmet, tulajdonképpen tudjuk azt ugye, hogy a zsidók Egyiptom földjén rabszolga nép volt, tehát rabszolga sorsba jutottak, ugye. Belementek az ő játszmáikba, az egyiptomok és az egyiptom isteneinek a törvényeit elfogadták, valamelyest bálványimádókká váltak, és rájuk tapadt valamilyen mértékben az Egyiptom értékrendje. Ezt, hogy jobban megértsük, ezt úgy fordítanám most magyarra, hogy igazából az Egyiptom értékrendje az a mostani Amerika értékrendje, vagy ami volt Babilon korábban. ott is kényelem volt, jó lét volt, jó kaják, jó ivászat, jó evészet, testi élvezetek, minden megvolt, kivéve a kapcsolat a lélekkel, a kapcsolat az élő Istennel. És persze ugye az Úristen 40 év alatt valósággal megedzette azokat az embereket, hogy akik úgymond nem hajlandók elszakadni a testiségtől, a földhöz ragadtságtól, akik nem hajlandók megismerni a lélek szabadságát, azok az emberek nyilván kihullottak, kihultak a seregből, a csapatból. És 40 év után azok mentek be a Kánaán földjére, akik kívánták megismerni Istent, és örömüket lelték abban, hogy te, ez az Isten, ugye az ég és a föld teremtője, tényleg mindenható. Bármikor, bármelyik momentumban megadhatja nekik azt, amire szükségük van. Amúgy, ha valaki ugye kételkedik abban, hogy a Ószövetség Istene, meg a Újszövetség Istene, elmondom azt, hogy Jézus is erről beszélt. Ő azt mondta, hogy először keressétek Isten országát, és az ő igazságát, és minden más megadatik néktek. Azzal foglalkozotok, ami a legeslegfontosabb. És Isten megadja nektek azt, amire a testnek, a testi létnek szüksége van. Tehát Jézus is ugyanazt mondta. Jézus is ugye 40 napig a pusztában volt. Tehát ezáltal megmutatta azt, hogy ahhoz, hogy ő, Isten igazából, tudjon kapcsolódni az Atyával, hogy ő megértse, hogy mit jelent a lélek szabadsága, a lélek Isten adta szabadsága, ő önként vállalta azt, hogy 40 napig a pusztában lesz. Feltetőleg ez ugye mit jelent ránk nézve, távol egy picit a civilizációtól, a világ zajától, távol a Facebooktól, talán ugye a világhálótól, a pletykától és mindentől. És mint többször mondtam, én azt tapasztalom, hogy ma is, hogyha valakit az Úristen megszólít, vagy ha valaki úgy dönt, hogy ő mindenek előtt és mindenek fölött kívánja megismerni Istennek az igazságát, a mennyek országának az igazságát, azt is az Úristen megfogja, és picit úgy kiveszi őt abból a közegből, amiben ő korábban volt. De nem azért, hogy, mint ahogy mondtam az előbb, hogy gyötörje őt, hanem azért, hogy gyere, üljünk le és beszélgessünk. Gyere, beszélgessünk, csak te és én beszélgessünk. Elmondok mindent neked, amit tudnod kell. Tanítalak, de ahhoz, hogy az én tanításomat te bevedd a szívedbe, az elmédbe, szükséges, hogy egy picit elszakadj attól a világtól, amelyet te igaznak hittél mostanig. Ezért viszi az Úristen az embereket a pusztába. Megmondom őszintén, hogy én is voltam a pusztában több alkalommal is. Nekem az első ilyen pusztai járásom, mint tudjátok, egyesek tudhatják, engemet Isten így vezetett, ez nem azt jelenti, hogy mindenkit így fog vezetni. Én amikor volt nekem ez a 9 hónapos zarándoklatom, ugye hát ez nem 40 év volt korán sem, és nem is 40 nap, ez körülbelül, tehát közel 9 hónap volt, amíg ugye egy harmadik világ országában, tehát Indiában, meg Nepálban zarándokoltam. És az alatt ugye, hát ez a zarándoklat tulajdonképpen pénz nélkül történt. És Isten már akkor nekem adott bizonyos megértéseket, látásokat, amiket megosztottam embertársaimmal, hívtak különböző iskolákba, meg egyetemekre, meg televíziókhoz is előadást tartani. Én is meglepődtem, én ezt nem terveztem. Hangsúlyozom, én ezt nem terveztem. Így adta az Úristen. És 9 hónap alatt ugye én sétáltam ugye ottan az úton, gyalogoltam, stoppoltam is, mindenfajta ugye szállítóeszközzel, ugye teherautóval, traktorral, lovaskocsival, motorbiciklivel, mindenféleképpen, és gyalog. És az igazság az, hogy nekem ott volt alkalma egy picit még éhezni is. Én amikor kimentem Indiába, 84 kilós voltam. És amikor, tehát egy néhány hónap után, főképp ugye, amikor Nepálban voltam, és volt egy ilyen komolyabb ilyen legyengülésem is, betegségem is, ahol tényleg azt hittem, meg fogok halni, és el is engedtem az életemet, akkor én már 64 kilós voltam. Tehát el kell mondjam, hogy az Úristennek a terve nem az volt, hogy megtartsam a zsírt a hasamon, meg a mit tudom én, különböző helyen a fölösleges tartalékaimat, hanem elvette az én tartalékaimat. És megmutatta azt nekem már akkor, még mielőtt olvastam volna a Bibliát, hogy ténylegesen elég nekem az ő kegyelme. Tehát én, amikor ezt megtapasztaltam, és utólag ugye olvastam, akkor könnyes szemekkel olvastam, hogy az Úristen volt olyan kegyelmes, hogy nekem ezt megmutatta, hogy tudjam elhinni, hogy ami oda le van írva a szent és igaz, az ma is működik. Ez nem egy ilyen 2000 éves elvont mese, hanem ma is működik, ma is az Úristen vezeti az ő gyermekeit a pusztában, és minden körülmények között megtanítja őket éhezni is, jól lakni is, ahogy Pál apostol mondta. Volt, amikor ettem, volt, amikor nem ettem, volt, amikor egy picit éheztem, volt, amikor nem is aludtam, de mégis azt tudom mondani, hogy mindent a javamra fordított az Úristen. Közben tanított, voltak látásaim, felismeréseim, és hangsúlyozom, hogy nem mentem bele ilyen semmilyen spirituális mozgalomba. Persze voltak nekem találkozásaim, meg vitáim is ilyen különböző gurukkal, ugye, de úgy igazából semmiben sem tudtam hinni, nem tudtam semmi sem elhinni. Úgy éreztem, hogy amit én keresek, amire nekem szükségem van, az több annál, mint amit bármilyen guru, bármilyen megvilágosult mester kínálhat. És igen, 90 napon keresztül a pusztában voltam, és Isten tanított. Amikor hazajöttem, és Isten egy néhány kedves emberen keresztül felhívta a figyelmemet az új szövetségre. Arra a szövetségre, amit ő kötött az emberekkel, az emberiséggel, Jézuson keresztül. Na akkor ugye én könnyes szemekkel olvastam azt, mert örültem annak, hogy az Úristen nekem ezt megmutatta. Én nem kell vakon ezt elhiggyem. Tényleg létezik. És amíg én ugye Indiában voltam, meg Nepálban, folyamatosan írtam a blogot, megosztottam az élményeimet, és hát akkor én persze, hogy neveztem volna ezt, mint gondviselés. Nem tudtam másképp nevezni, a Bibliát nem ismertem annyira. De elmondtam, hogy én olyan laikus módon imádkoztam, nem szegődtem el semmilyen valláshoz, a mindenható Istenhez imádkoztam, és ténylegesen nekem megmutatta, hogy ha nincsen semmi az ég adta a világon, nincsen pénzem, nincsen tartalékom, nincsen meg az európai kényelem, ugye még a bőröndömet is elhagytam, mindenemet elhagytam, maradtam egy szál gatyában, egy szál ingben, egy szál kalappal, ugye, meg a fényképezőgépen, meg a kis laptop, ugye, ennyivel maradtam. A nagy bőröndöt azt ugye elhagytam. Mondhatnám azt, hogy elvetett tőlem Isten. De azért, hogy megmutassa, hogy ténylegesen elég nekem az ő kegyelme. Nincs nekem többre szüksége. Elég nekem az, hogyha én bízok benne, hogy megtanuljak bízni, hogy ő nekem mindig megadja. De nem csak, hogy nekem, mert nekem tetszik Istennek az én szakállam, vagy mit tudom. Nem, mindenkinek, aki egy bizalmi lépést megtesz feléje, Isten mindenkinek megadja ezt. Kivétel nélkül, kivétel nélkül. A puszta az nagyon fontos volt. És persze, miután ugye hazajöttem, és kezdtem olvasni az új szövetséget, ugye megütköztem, szembesülnöm kell bizonyos dolgokkal, amivel nem akartam korábban szembesülni. Láttam az igazságot is, annak örültem. Akkor is volt egy ilyen helyzet, amikor ugye megbetegedtem, meggyengültem, 10 nap kényszerből, akkor is a pusztában voltam. És nem kívántam sem internetezni, sem telefonozni, sem tévézni. És Isten nekem mutogatta, hogy mi a valóság, amit korábban nem láttam meg, mert elkerülte a figyelmemet. Annyira el voltam foglalva az egóm építésével, annak szépítésével, hogy egyszerűen elkerült a figyelmemet a valóság. Mint ahogy neked is elkerülje a figyelmet a valóság. És hát igen, több alkalommal voltam a pusztában, mint ahogy már többször elmondtam. Egy alkalommal olyan is volt, hogy Isten elhívott böjtölni. 3 hétig nem ettem semmit. Tudom, hogy milyen böjtölni Isten nélkül, mert azt is próbáltam. 7 napig, vagy mit tudom én, 10 napig, vagy nem tudom meddig böjtöltem, de az igazság az, hogy eléggé meggyengültem a végére. Amikor erőből akartam, ugye én böjtölni, hogy én megtisztuljak, megtisztítom a véreimet, megtisztítok én mindent, na akkor a böjt az teljesen más volt, mint az a 3 hetes bőt, amit Istentől kaptam, és amit vele tölthettem. Ugye miközben jóformán még vizet sem ittam, nagyon keveset azt is. Főztem a barátaimnak minden, nem is kívántam a kaját, jó erőben voltam, tényleg éreztem, hogy tiszta lelkem, de nem a bőt miatt, nagy valaki félreértse, hanem amiatt, hogy én Istennel böjtöltem az ő hívására. Tehát én bementem akkor is a pusztába, mert azért 3 hét kaja nélkül kinn az erdőn, azért nem egy leány álom. Főképp, hogyha az ember ezt erőből akarja csinálni, testből akarja gyúrni, ugye, csinálni. És az alatt is folyamatosan olyan volt, hogy olvastam az evangéliumot reggel, ugye, amikor kelt fel a nap, kiültem a ház elé, és folytak a könnyeim, mert láttam, a sorok megelevenedtek. Olvastam a János evangéliumát, és örömömben sírtam, tényleg, azt kell mondjam. Ilyen volt a puszta, és nekem meggyőződésem, hogy a zsidók pusztája is erről szólt. A Jézus Krisztusnak a pusztája is erről szólt, ugye, hogy kivitte a lélek őt a pusztába, hogy böjtöljön, hogy ne a világra nézzen, ne a Facebookra nézzen, ne a világhálóra nézzen, ne az emberek véleményére nézzen, ne az emberek pletykájára nézzen, hanem nézzen arra, amit Isten mutat az ő lelki szemeinek. Na, erről szól a puszta, erről szól az, hogy az Úristen, amikor elhívja az övéit, külön választja őket a világtól, hogy átformálja, hogy az alapokat lerakja az ő értelmükben, az ő szívükben. És azt láttam, azt kellett lássam sajnos bizonyos embertársaimon, hogy pont ahogy megvan írva a magvető példázatában, hogy egyesek örömmel fogadták a jó hírt, örömmel fogadták Jézus tanítását, az ő örömhírét, de ugyanakkor arra nem voltak hajlandók, hogy elmenjenek a pusztába a teremtőjükkel, elmenjenek a pusztába Krisztussal, hogy beszéljenek, mint ahogy mondta ő, hogy imé, az ajtót előtt állok és zörgetek. Ha megnyitod az ajtót, bemegyek hozzád, és veled vacsorázok, te meg én velem, és beszélgetünk. És látom azt, hogy nagyon sokan nem akarták engedni Istennek, nem hagyták Istennek, hogy kivigye őket a pusztába, hogy az átformálódás megtörténjen, hogy legalább az alapok azok jó, stabilan le legyenek fektetve, ugye a kőszikla az ő szívükben, az ő értelmükben. És ennek köszönhetően sokan elvesztek, nem hogy elvesztek, bocsánat, mert akik még élnek, nincsenek elveszve, de sokan visszamentek a világba. A Facebookra visszamentek, belementek a pletykába, jöttek ugye különböző támadások, amikor kezdték felvállalni ők Krisztust, ugye az ő szavát, jöttek a támadások, jött a szektázás, jöttek különböző ilyen provokációk, és megijedtek, és mintsem, hogy konfrontálódjanak azzal, hogy Istennek a véleménye eltér az emberek véleményétől, és hogy ezzel semmi gond nincsen, mert Jézus erről beszélt, az evangélium erről szólt, ugye? Erről szól még mindig. És mintsem, hogy vállalják ezt a konfrontációt, vagy hogy elmenjenek a pusztába, hogy átalakuljanak, hogy megerősödjenek Krisztusban, ugye a kősziklában, ők ugye inkább szépen visszacsordogáltak a világban, és azóta is a világban vannak egyesek is, a világot dicsőítik, belementek a Covid-isten játszmájába, belementek a vakcina istennő játszmájába, és mindent úgy gondolnak, mint ahogy a világ is gondolja. Persze ez jellemző nagyon sok vallásnak a követőire, ugye akiket meggyőztek Isten és Jézus nevében, hogy Istennek az akarata az, hogy beoltassuk magunkat. Többször mondtam azt, hogy nagyon nehéz idők jönnek, nagyon kemény idők jönnek, és nem hogy jönnek, vagy fognak jönni, már itt vannak. Persze a hatása még nem annyira intenzív, még nem annyira érezhető, de már a szemünk láttára történik, hogy a világunk megváltozott. Durván meg van változva az életünk, tehát lassan ugye normálissá kezd válni a maszk, mint hogyha Isten minket maszkkal teremtett volna, ugye, ahogy mondta egy barátom, hát azért adta nekem Isten az arcomat, ugye, hogy maszkot viseljek rajta. Tehát ez normálissá kezd válni. Hogyha 10 évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy 10 év múlva teljesen normális lesz az, hogy mindenki maszkban fog járni, senki sem hitte volna el. Te sem hitted volna el. Teljesen biztos, hogy te sem hitted volna el. De ugye lassan, de biztosan, fokozatosan, ugye a médiának a pettingje, ugye minket hozzászoktatott ahhoz, hogy ez az új normális. Ezt meg kell szokni. Jövőben azt mondják, hogy 2 maszk kell, sőt, kell egy ilyen gázmaszk is, ugye az arcunkra, azt is mindenki elfogja. Szépen lassan, de biztosan hozzászoktatják az embereket ahhoz. És a minap beszéltem arról, hogy egy kedves hölgyel beszélgettem, és azt mondja, hát ő úgy érzi, hogy ő nem volt elég rossz, sok mindent még nem próbált ki. És azt mondtam neki, hogy te, az igazság az, hogy ha te most akarsz belemenni a rosszaságba, a próbálkozásba, amikor ennyire sürgető minden, amikor tényleg az idő egyre csak rövidül, fogy az idő, fogy a kegyelem, akkor nem biztos, hogy te ki fogsz jönni onnét. Persze, te azt csinálsz, amit akarsz, belemehetsz a kurválkodásba, a rosszaságba, a próbálkozásba, a kalandozásba, de hogyha már annyira vágytál erre, akkor miért nem mostanig csináltad? És mikor fog megtörténni az, hogy majd hallani fogod az élet hívószavát, egyáltalán megfontolod, megszívled azt, és kijössz a világból, és hagyod, hogy az Úristen elvigyen téged a pusztába? Apropó puszta, melyik pusztába? Lassan már nincsen lehetőség a pusztára. Már annyira megszaporodtak a függőségeink, annyira technika függők vagyunk, annyira televízió, vagy internet, és Facebook, meg Google függők vagyunk, hogy a legtöbb ember Már el sem tudja képzelni azt, hogy ő kimegy a pusztába. Hogy telefon nélkül eltöltsön egy napot. Nem, hogy mit tudom én, 40-et. Egyet csak. Egyet. Tehát azt kell mondjam, hogy tényleg mostanig egyértelműen látszik, hogy mostanig bőségesebb volt a kegyelem. Mert nem volt ennyire felgyorsulva az információ. Maga az emberi elmének a megfertőzése nem történt annyira intenzíven, mint most. Tehát mostanig volt idő, tehát lehetett tévedni, tévelyegni, megbánni azt, Istenhez fohászkodni, hogy megigazítson, és másképp dönteni, újrakezdeni. De emberek, most már nem igazán van lehetőség. Mert most, hogyha ha te hallasz egy jó hírt, egy igaz információt, a legtöbben sajnos nem azt fogják csinálni, hogy abba belekapaszkodnak, ha valaki hallja ezt a felvételt. A legtöbben nem azt fogják csinálni, hogy ebbe belekapaszkodnak, kikapcsolják az internetet, picit a telefont, a Facebookot, és fohászkodnak Istenhez, hogy vegye ő át az irányítást, segítsen, adjon nekik látást, és segítsen megtisztulni, segítsen meglátni azt, hogy mi az, ami őket elválasztja tőle. A legtöbben nem ezt fogják csinálni, hogy rögtön e felvétel után kikapcsolják az internetet, és Istenhez fohászkodnak, bőtölnek, bemennek önként a pusztába, hanem azt fogják csinálni, hogy na hát ez érdekes volt, hát jó dolgokat mond a csávó, ennyi. És azzal legtöbben mennek vissza görgetni. Görgetnek tovább lefelé. A pokol bejárata felé. Ez fog történni. Tehát ezt úgy mondanám, hogy 10 emberből 9 ezt fogja csinálni. És talán csak egy lesz, aki azt mondja, hogy te, én ezekben a szavakba belekapaszkodok. Hogyha van ebben igazság, akkor kinyitom a Bibliát, előtte fohászkodom, hogy segítsen nekem Isten meglátni, hogyha egyáltalán létezik, nem is hiszek benne, de hogyha egyáltalán létezik, akkor segítsen nekem meglátni azt, hogyha ő él, hogy az tényleg valóságos, tényleg érdemes megismerni, tényleg élet van abban, tényleg bátorság, vigasztalás van abban, tényleg életerő van abban. A legtöbb ember nem ezt fogja csinálni. Nem fog Istenhez kiáltani, nem fog Istenhez fordulni, hanem tovább fog agyalni, okoskodni és görgetni lefelé, amíg eléri a pokol bejáratát. Tudom, hogy kemény szavak, kellemetlen és kényelmetlen szavak, de muszáj ezt elmondani. Csak hogy érezzétek, hogy mi a tét, és mennyire nehéz, hogy egy lélek egyetlen egy tékozló fiú, vagy tékozló leány megmeneküljön. Ennyire nehéz. Mert ugye most hallotta, ugye a sűrűben előtt ez a videó, ez a felvétel, ugye, valahon itt előpottyant, a szemem elé került. A Facebookon, vagy a YouTube-on, vagy a világhálón. Vagy valaki elküldte nekem, hogy hallgassam meg és szívleljem meg. De ez még mindig ugye nem elég, mert ilyen információ már egyre kevesebb van az interneten. Sokkal több az ilyen vallásos, a felekezetekhez kötött információ, hogy behívnak egy ilyen vallási keresztény felekezetbe, és ottan eltapsolgatsz és elhallelujázgatsz még 20 éven keresztül, hogyha még egyáltalán lesz annyi. Maszkban ráadásul. Tehát ilyen információ nagyon kevés van. És amikor az ember elé kerül egy ilyen információ, egy ilyen hívás az életre, ő ugye zsigerből, megszokásból tovább görget lefelé, és az információ, amiben ő belekapaszkodhatott volna, hogy egyáltalán megnyissa az ő értelmét, az ő szívét Isten felé, arra az információra rárakódik nagyon sok más világi információ. Ilyen covidos információ, meg tilalom, meg lezárás, meg felzárás, meg mindenfajta ilyen tűzszünet, meg minden, és belemegy az ember megint a propagandába, az összeesküvés elméletekbe, a lázadásba, a tüntetésbe és mindenbe, és nem kapaszkodik bele abba a szóba, ami tényleg életre hívja őt. Ha valaki kételkedne abban, hogy én Istentől szólok, egyszerű a megoldás? Nem kell nekem, mint többször elmondtam, ne nekem higgyetek. Ha valaki kételkedik abban, hogy én az igazságból szólok, és Isten lelke által indítva szólok, egyszerű a megoldás. Kérdezd te személyesen, ha még van benned egy picike alázat és szelítség a Teremtőddel szemben, kérdezte személyesen. És ő azt mondta, hogy minden igaz szívű embernek, akiben van igazság szeretet, mindenkinek válaszolni fog, külön-külön, egyenként. Mert ő azt mondta, hogy kiálts hozzám, és én válaszolni fogok, és olyan dolgokat mutatok neked, amiket nem tudsz, amiket korábban nem láttál. Tehát nem kell nekem hinni, ez csupán egy hívózó, egy kiáltó szó, hogy valaki, aki ezt meghallja, felébredjen, és elinduljon az élet irányába, mert hogy hova visz a világ, szerintem az nagyjából nyilvánvaló lassan mindenki számára. Maszkkal vagy annélkül, oltással vagy annélkül, teljesen nyilvánvaló, hogy a pusztulás felé tart a modern civilizáció. Mint ahogy korábban is nagyon sok ilyen modern civilizáció a pusztulás felé ment, és bele is ment a szakadékba, a feneketlen szakadékba. ajándékba. Ugyanúgy történik most is. Ez is megvan írva a Bibliában. És hogyha olvasod majd Isten segítségével, akkor meg fogod látni, hogy én semmi újat nem tudok mondani, ez ég adta világon, semmi újat nem mondtam. Eddig sem. És akkor térünk vissza a kiinduló kérdésre. Puszta vagy pusztulás? És azt mondanám, hogy ez, amit mostan hallasz, ez maga az a szó, ami felteszi számodra a kérdést, hogy melyiket választott, a pusztát, vagy a pusztulást. A pusztát választott azt a lehetőséget, hogy elvonulj egy picit, és kívánt, hogy az Úristen megmutassa magát neked, és szóljon hozzád, és segítsen megérteni, amit olvasol az evangéliumból. Picit abba hagyod ezt a futkorácást, picit elvonulsz legalább egy néhány napra, és kéred a mindenható Isten, hogy segítsen neked, hogy láss, hogy mi történik a világban, és mi a kivezető út. És a másik opció a pusztulás. Emberek, ez a hívó szó, és ez a választás most van. Ez a választási lehetőség most van. És elmondom még azt is, hogy nagy valaki elbizakodjon, hogy aki hallja ezt a szót, ezt a hívó szót a pusztába, mert az igazság az, hogy a pusztába hívlak. Aki ezt hallja, vegye tudomásul, hogy én a pusztába szólítom őt. A pusztába, a belső szobába, picit elszakadva a világtól, a világ zajától, hogy meghalld a teremtőt szavát. Mert a másik opció a pusztulás, emberek. A pusztulás. És ahogy mondtam már több alkalommal is, a pusztulás az egy olyan dolog, hogy hozzá lehet szokni. És a legjobb példa, amit már többször felhoztam, a barátom példája, aki elment egy ilyen külföldi munkára, és próbált ottan produkálni magát, ő azt gondolta, hogy értékelni fogják az ő korrekt, tisztességes, szorgos munkáját. És persze értékelték, díjazták, arra bátorították őt, hogy ne hagyja abba. A fizetés azt nem emelték, de a munkaidő az ugye, az hát fel lett emelve. És konkrétan minden este orrvérzésig dolgozott. Tehát addig dolgozott, amíg megindult az orravére, szó szerint. És amikor erről beszélgettünk a barátommal, ő azt mondta, hogy nem is az a legszörnyűbb az egészben, hogy orrvérzésig dolgozok, hanem a legeslegszörnyűbb dolog az egészben az, hogy ezt meg is lehet szokni, emberek, a pusztulást, ezt a lassú, de biztos pusztulást, ez a folyamathoz hozzá lehet szokni. Erről szól a világ, erről szól a világ média, amit úgy hív a Jelenések könyve, hogy a fenevad képe, a fenevad képernyője, hogyha úgy tetszik. Erről szól, hogy lassan, de biztosan hozzászokjunk a pusztulás folyamatához. És belemenjünk a pusztulásba, és amikor már halljuk az élethívó szavát valakitől, vagy valakit hallunk Istenről beszélni, netán Jézusról beszélni, az ő tanításáról beszélni, kiröhögjük, azt mondjuk, hogy ja, hát ez a csávú teljesen megvan zakkalva, hát ő milyen világban él? Hát nem látja, hogy milyen technikai eszközeink vannak, milyen a modern tudománynak a vívmányai, az orvostudomány, meg lézerműtét, meg különböző ilyen nagyon modern orvosi beavatkozások. Hát miről beszél? Ez a srác meg van zakkanva? Na ez fog történni veled. Ez fog történni veled, hogyha nem a pusztát választod ebben a momentumban. És Isten felhívja a figyelmet, még azoknak is a figyelmét, akik már megismerték az ő országát, betekintést nyertek az ő országába, hogy néha-néha, főképp, hogyha házasságban éltek, nem árt külön vonulni, picike időre, nem sok időre, hogy meg ne kísértsen az ördög, ugye úgy fogalmazza az írás. Kicsi időre félre vonulni, hogy letisztázni bizonyos dolgot Istennel. De szükség van még most is a pusztára, mert másképp az történik, amit látok a világban, és magamon is tapasztaltam, én is elestem ugye néhány alkalommal, elbuktam, hogy jön a provokáció folyamatosan a világból. Hívogatnak vissza a világba mézes, mázas szavakkal, még hogyha kell, akkor sírnak is értünk, könnyek is folynak minden. Annyira szeretünk téged, gyere vissza a világba, ne foglalkozz a szektásokkal, ne foglalkozz a Bibliával, elég neked a vallás, az majd elküld téged oltatni. Tehát ezt csinálja a világ, hogy ugye a világ, ő nem örömmel adja oda az ő gyermekeit Istennek, nem adja olcsón őket, megpróbálja őket, próbálja visszacsalogatni őket az ő fennhatósága alá. Ez történik. És ugye vannak ilyen különböző provokációk, mint mondtam, hívogatások, érzelgős beszédek, meg megijesztenek, hogy mi lesz veled, hogy lesz veled, meg ilyenek, mit fogsz csinálni majd főleg fel pénz nélkül, vagy munkahely nélkül, hogyha elveszted a munkádat amiatt, hogy nem mentél bele az őrültségbe, abba, hogy megmérgeztesd magad ugye a vakcinával. Ugye felteszik a kérdés, hogy te el fogsz veszni, el fogod veszíteni az életedet, meg mit tudom én mi. Jön a provokáció, és hogyha nem mész bele az érzelgőségbe, ahogy beszél ugye erről Vörös Sándor. Ha nem mész bele az érzelgőségbe és a propagandába, utána már meg is zsarolnak. Meg fognak zsarolni azzal, hogy ez lesz, meg az lesz, meg ezt is el fogod veszíteni, meg azt is el fogod veszíteni. Hála Istennek. Hála Istennek. Ugye az igazából a lényeg az volna, hogy mindent elveszítsünk. Elengedjünk mindent, amiben mostanig kapaszkodtunk. Minden álbiztonságot, hamis biztonságot elengedjünk azért, hogy megismerjük az élet szavát, amelyet az Úristen Jézus által kijelentett. De ehhez szükséges a puszta. Néha még akkor is, hogyha már rég ezen az úton jársz, de picit belefolytál a világba, belefolytál, összevegyültél a provokációkkal, fölösleges vitákkal összevegyültél, néha szükséges egynapos, vagy kétnapos, vagy Isten tudja, hogy ő vezet téged, egy kis elvonulás, hogy az igazság, a fundamentum, a kőszikla megelevenedjen benned, hogy Isten felkészítse az elmédet és a szívedet arra, azokra a harcokra, azokra a csatákra, amelyek jönnek. És ne hagyjuk figyelmen kívül azt, amit Jézus mondott. Tehát ugye ezért is fontos az írás, Jézusnak a kijelentése, hogy ne felejtsük el, hogy Jézus nem azt mondta, hogy hello, sziasztok, azért jöttem, hogy hozzak békességet, mindenki haver lesz mindenkivel, mindenki kacsintozni fog mindenkivel. Ő nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy tüzet hoztam, és fegyvert hoztam, hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe, az ő baráti köre. Miért lesz ellensége? Azért, mert én akarom, én nem akarom. Én nem akarom, hogy bárki is az ellenségem legyen. Én sem akarok az ellensége lenni senkinek az ég adta világon. Senkinek. Viszont az igazság, amit én megismertem, abban én megbotránkoztam, megütköztem. Tehát, hogyha én beszélek és elmondom azt, amit a nekem az Úristen mond, és amit kijelentő a Biblia által, Jézus szava által, az botrány. Tehát, hogyha én arról beszélek, akkor abba beleütköznek az emberek, akiket a hazugság vezet, annélkül, hogy tudnának arról, senkit nem nézek le, senkire nem haragszom, senkiről nem szeretnék elmarasztalóan beszélni. Nem az én dolgom az, hogy lenézzem azokat, akik még meg vannak téveszve, hisz én is meg voltam téveszve, egy nyomorult vagyok. Nekem is még mindig nap mint nap szükségem van Isten kegyelmére ahhoz, hogy benne maradjak az ő szavában, hogy ne folyak bele a világba, ne legyek megalkuvó, mert nekem is volna lehetőségem. Mit tudom én, megházasodhatnék, belemehetnék a buliba, az építkezésbe, a szépítkezésbe, hogy ezt is meg kell csinálni, azt is meg kell csinálni, és a lelkem üvölt bentről, hogy ember, mit csinálsz? Éhezem, szomjas vagyok. Szomjas vagyok, és éhezem. Üvölteni a lelkem, ugye ezt? Tehát senkit nem nézek le, hanem egyszerűen az van, hogy amikor az igazság, én semmi más nem kell csinálni, csak olvassam azt, amit Jézus kijelentett. És ugye a másik kérdés, jaj, az azt átírták, az meg van hamisítva, az nem is úgy volt. Persze, jogos a kérdés, jogos a kétség, de hogyha Isten él, akkor ő képes most is megmutatni, hogy az, ami oda le van írva, az igaz-e, vagy sem. Ez nem lehet csupán elmélet, vagy csupán filozófia kérdése, vagy emberi vita kérdése, nem. Mert ha valami igaz, az Biblia nélkül is igaz. Hogyha valami igaz a Bibliában, amellett az Úristen ma is bizonságot tesz, erővel és hatalommal. És ezért számolnak be Istennek a gyermekei, ugye, a Krisztusnak a barátjai, ezért számolnak be nap mint nap csodákról. Elmondják az ő bizonságaikat, hogy Istenüket hogyan vezet Bibliával, de Biblia nélkül is. A Bibliát is felhasználja, ez nagyon fontos, hogy az alapokat megismerjük, a Biblia nagyon fontos. De, mint tudjuk, a Biblia az, tehát az igazság nem azért létezik, mert a Biblia leírta, hanem a Biblia azért írta le, a proféták azért írták le, az apostolok azért írták le, mert igazság, élő igazság. És a Biblia az az elmének van, hogy az elmét felkészítse arra, amit az Úristen el akar végezni mi bennünk. Ezért kell a puszta, emberek, ezért kell a puszta, mert harcok lesznek. Nem békét hoztam, hanem fegyvert, hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Általában, hogyha valaki Istenhez fordul, azt a legtöbb családban nem díjazzák. Ne csináld ezt! Hát ez őrültség! Mi lesz a megélhetéseddel? Mi lesz a jövőddel? Mi lesz a nem tudom én mivel? Inkább hódolj a Covid Istennek, és hajoljál meg a vakcina istennőnek. Mert az a biztonság, biztos, ami biztos, ugye? Tehát a világ nem akarja hallani az igazságot. Ahogy kezdődik a János evangélium, János bizonságtétele, hogy eljött a világosság a világba, az övéi közé jött, a zsidók közé jött, ugye? De ők nem fogadták be azt, nem kell az nekik. Meggyűlölték, a szó szerint meggyűlölték az igazságot. Az emberek inkább ragaszkodtak a sötétséghez, és azt választották, vissza a médiához, vissza az alternatív médiához, vissza a tüntetésekhez, vissza a komfortzónába. Isten nem a komfortzónáról beszélt. Azt mondta, hogy ki a pusztába, gyertek ki a pusztába, mert a semmi közepén fogom nektek megmutatni, hogy nektek a semmi közepén is megvan mindenetek. Ha ti velem vagytok, ha ti rám figyeltek, és ha közösségetek van velem, akkor a puszta közepén, a semmi közepén is megadok nektek mindent. És erről szól a Biblia, hogyha valaki megismerte és kívánta megismerni a Biblia kijelentését, tudja, hogy erről szól, és aki tovább lépett, meg is tapasztalta, hogy erről szól. Meg is tapasztalja, hogy erről szól a Biblia. És akkor ugye ettől kezdve már nem csupán elmélet az egész. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!